Kedves gyülekezet, a példabeszédek könyve 16. részének az első 9 verse, a mára kijelölt textusunk, az Úr áldása legyen a jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató testvéreken, gyülekezeten. Így szól hozzánk Isten szent igéje a 16. rész első versétől. Az embernél vannak az elme gondolatai, de az Úrtól van a nyelv felelete. Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolataid véghez mennek. Mindent teremtett az Úr az ő maga céljára, az istentelent is a büntetésnek napjára. Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfúvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mikor jó akarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. A példabeszédek könyve a hagyomány szerint, a Bibliát összeállítók szerint is a bölcs Salamon gyűjteménye, nem minden bölcsesség származik nyilván tőle, de összeszedegette és papírra vetette mindazt, amit hallott, vagy amit ő maga is gondolt. Az emberek olykor fején találják a szöget, ahogy ezt mi egy magyaros kifejezéssel mondjuk, és mondanak olykor olyasmit, amiről maguk sem tudják, hogy honnan jutott eszükbe. Az első vers valami ilyesmit próbál többek között hangsúlyozni. Ezt a most már kicsit nehézkesen csikorgó mondatot, hogy az embernél vannak az elme gondolatjai, de az Úrtól van a nyelv felelete, ezt úgy is fordíthatnánk kicsit szabatosan, hogy az ember tervezget. Rengeteg gondolat átsuhan a fején, de az agyán, de mire abból valamilyen fajta használható gondolat lesz, addig sok minden megtörténik, és sokszor maga sem érti, hogy mindabból a kavargó, kicsit zűrzavaros gondolathalmazból miért pont azt a mondatot mondta ki. Itt megállnék egy pillanatra, és azt szeretném újra leszögezni, hogy a mindenható és örökkévaló Isten, ha valamit kimond, akkor az örökre megáll. És ez az alapja annak, hogy mi Isten szent igéjére, kijelentéseire bizvást támaszkodhatunk. Vagy ez az a gondolat, amit Izraellel kapcsolatban Pál a római levélben fejteget. Amikor azt mondja, vitatkozva a korabeli pogány keresztényekkel, akik úgy érezték, úgy gondolták, hogy Isten elvetette Izraelt, és most más népet választott helyette, lelki Izraelt, azt mondta, hogy ilyen nincs. Ha Isten valamit kimond, akkor, így szoktuk mi mondani, az kőbe van vésve, de hát a kő is elmúlik, elmúlnak, az örökkévaló hegyek is elporladnak, mondja gyönyörű szép költői szavakkal a Biblia, a kő eltűnik, a kő is, amivel a 10 parancsolatot vésték, ki tudja, hol van. Hát amúgy igaz az is, hogy semmi nem vészel, csak átalakul, de azért mégis azt mondjuk, hogy van valami, ami a kőbevésésnél is időt álló, ez pedig Istennek a kijelentése. Tehát így tekinthetünk minden szavára, nem biztos, hogy az adott pillanatban jól értelmezzük, mert van az emberben egy olyan belső késztetés, egy olyan inger, hogy keresse a meglévő válaszaira a megerősítést. Istentől. És addig lapozgat a Bibliában, amíg rá nem bukkan egy olyan igére, ami azt erősíti meg, amit ő akar. És ennek a kis szakasznak a további üzenete az is, hogy abban a nagy valóságban, ami bennünket körülvesz, amiben szinte belecseppentünk, abban nem nekünk kell meghatározni a dolgok menetét, hanem bele kell illeszkednünk Istennek a rendjébe ahhoz, hogy az életünk értelmes, boldog és működőképes legyen. Az előbbi gondolathoz muszáj egy pillanatra visszalépnem, és azt mondanom, hogy ha Isten örök életről beszél, akkor van örök élet. Ha Isten bűnbocsánatról beszél, akkor van bűnbocsánat. Ha arról van szó, hogy az atyai házban van hely, akkor van hely, mert Jézus azt mondja, hogy atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, azt is megmondtam volna nektek. Tehát ha az élet valóban ez az átsuhanó árnyék lenne csupán, olyan lenne, ahogy megint csak nagyon szép költői mondattal mondja az ige, mint az ellebbenő hajók, tehát ahogy a szél könnyedén tovább viszi a víztükrén a vitorlást. Igen, van valami az életben ilyen visszakormányozhatatlan, egyszeri itt a földön. De Isten egy nagyobb összefüggésben, teljességben gondolta végig a mi sorsunkat. Nem gyáván vagy tehetetlenül kapaszkodunk ebbe a gondolatba, mert nem merünk szembenézni a végső elmúlással, ahogy ezt azok gondolják, akiknek nincs hitük Istenben, mert nem tudom ki, hogy van vele, én akkor is áldásnak és hatalmas kihívásnak, szépségnek, örömnek tartanám ezt az életet, ha nem lenne folytatás, és nem arról van szó, hogy semmibe veszem azt, ami itt történik ezen a földön, hogy kijelenthessem a java majd ezután jön. Nem, nagyon jól tudom, hogy Istennek igazi nagy terve van a földön eltöltött idővel, mi ennek csak részleteit értjük meg, de jó vele az ő kísérletében, az ő kísérleti kis állomásán ezen a földön, ebben a határtalan teremtett valóságban együtt munkálkodni, de miért fordulnék el az örök élettől, és attól a gondolattól, hogy Isten szeretetének semmi nem szabhat át, ahogy Márti kérte, hogy imádkozzunk, mondjuk ki az Úr előtt, hogy semmi nem szakaszthat el bennünket Isten szerelmétől. Mi azt hiszük, hogy a halál mindentől elszakít, nem így van, mert még földi szeretetünktől sem, hiszen ezért szenvedünk annyira most is, és abban általában, hogyha valakit így el kell engednünk, és talán ez az elszakítatás az, ami úgy megsirat a szülő, amikor először engedi egyedül az iskolába a gyerekét, vagy amikor a gyerekek összeházasodnak, és hogy a figéből felidézzük, elhagyja a férfiú apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Nem egyszerűen a szülői önzés fátyolozza el olyankor az ember szemét, hanem ennek a földnek ez a speciális tapasztalata, hogy itt minden szakad, itt elválunk, itt véget érnek a dolgok, de nem azt jelenti, hogy Isten nagy összefüggéseiben, gondolataiban, szeretetében is vannak ilyen határok. Istennek a bűn sem jelent határt. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, idézzük, oly gyakran a gyerekek is tudják ezt az aranymondást. Isten örökkévaló szeretetének, ahogy Jeremiás 31:3 mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek én, ezért húztalak magamhoz, öleltelek magamhoz hűségesen, így mondja az ige, nagyon szeretem ezt a mondatot, és gyakran idézem a búcsú, földi búcsú alkalmával is. magához húz az Úr, magához ölel, életünkben és halálunkban egyaránt. Az ő karjaiban van a vigasztalásunk, az erőnk, békességünk, örömünk, és ezek nem beválthatatlan földi költői képek, hanem felénk tárja a karját a valóságban. Michelangelo írt néhány szonettet is, és az egyik erről szól, a keresztfával kapcsolatban, amelyen karját tárja felénk Isten a maga szeretetében. Tehát ő nem az elmúlást, a vitófát látta, hanem a kitárt kart, amit Isten felénk nyújt. Szóval az ember tervezget, járatja a gondolatait, és egyrészt, amikor kimond valamit, maga is meghökken, hogy abból a nagy tervhalmazból mi az, ami használható, aztán ezért kell olykor korrigálnunk is magunkat, mert ahogy kimondtuk, rögtön rájövünk, hogy súlytalan a gondolat, és akkor újra próbálkozunk. Nem így Isten, aki ha kimond valamit, akkor egy világ lesz. Ha kimond valamit, akkor kis és nagy, egyszerűbb és összetettebb élőlények sokasága jelenik meg. És a bulandó, az elmúló anyag fölött ott ragyog az örök életnek, az Isten megbonthatatlan és elpusztíthatatlan életének a tisztasága és fénye. De menjünk tovább ezen az úton. Az Úrtól van a nyelv felelete, és a második vers szerint pedig már nem csak a gondolatainknál járunk, hanem arról hallunk itt a bölcsesség irodalomban, hogy az ember, amikor maga istene és bírálja, akkor azt képzeli, hogy minden út, amin elindult, amit választott, az jó. Mondjuk azért, mert működik. Mert vannak benne elérhető célok. Kitűzünk egy célt, és el is érjük. Hány nagy művészről, ismert emberről tudjuk, hogy ő már gyerekkorában, kisgyerekkorában elhatározta, hogy belőle mondjuk így híres ember lesz, és az lett. És hát néha kiderül az is, hogy milyen hihetetlen áldozatokat hozott mondjuk akár saját erkölcsei rovására is egy-egy ember, hogy elérje a célt, és úgy gondolja, hogy ez az út jó, mert a siker íme bekövetkezett és látható. Sokkal nagyobb dolog Istennek játszani, és azt keresni, ami kedves az ő szemei előtt, híresnek lenni az Úr előtt, akkor is, ha ismeretlen itt az ember. Tudni azt, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket, és örül az útjaiknak, és megfizet majd nyilván, és olyan erkölcsi sikereket, olyan lelki értékeket érnek el azok az emberek, akiknek nem csak vizsgálja a lelkét az Úr, hanem vezeti őket, amelyek belekapcsolódnak Istennek a láthatatlan világába, akaratába, és megvalósulnak az Úr céljai. Ugye az egyik mondatban a maga előtt tiszta embert látjuk, a másik mondatban, a harmadik versben azt az embert, aki az Úrra bízza az életét. Van ennek a mondatnak egy profán, nem hívő változata is. Sokszor látni azt, hogy emberek ösztönösen Isten útján mennek. Van úgy, hogy kegyességünkből az fakad, hogy ilyenkor mégis úgy érezzük, hogy ez nem hiteles. Én nem szoktam már egy ideje ilyeneket mondani vagy gondolni. Nem mondok le persze arról, hogy Istennek Jézusban megmutatkozó szeretetét oda kínáljam ezeknek az embereknek is, és nem arról van szó, hogy meg akarom őket ingatni abban, hogy amit tesznek, az Istennek nem tetszik, mert ez így nem igaz. Mert Isten mindenkiben munkálkodik, aki nem áll ellen neki, és nem mindenkit a bűntudat, van, akit Isten jósága ébreszt rá arra, hogy szorosabb közösségbe lehetne az Úrral, és milyen nagyszerű lenne, mennyire jobban tudná Isten őt használni akkor, hogyha tudatosulna benne Isten akarata, ha rábízná magát az Úrra. Van persze középkori zsidó bölcsességben egy olyan gondolat is, hogy előrébb van az, aki mindenféle Istenre kacsintás nélkül teszi Isten akaratát, mert ez a lényeg, hogy Isten akarata megvalósuljon. De jó, ha a hívő ember minden útját, dolgát az Úrra bízza, vele egyeztet. Van, akinek az önérzetét sérti az, hogy Isten akarata alá rendelje az életét. De hát gondoljuk csak végig, nem tudunk a világ fizikai rendjén változtatni. Nem tudjuk elérni, hogy máshol keljen fel a nap. Nem tudjuk elérni, hogy a földre ejtett dolgok azok másféleképpen közlekedjenek, ne csapódjanak neki a földnek a gravitáció miatt. Nem tudjuk termetünket megnövelni egy arasszal, amiről Jézus azt mondja, hogy az semmiség. Vannak, akik mennyire szeretnének bizonyos mértékeket megváltoztatni, és belebetegszenek, hogy olyanok, amilyenek, nem tudnak hálát adni ezért. De vannak bölcs emberek, akik látják, hogy egy nagy-nagy rendszernek a részei, és vagy azon munkálkodnak, hogy annak értékeit megőrizzék, vagy azon, hogy annak értékeit helyreállítsák. Van a gyerekekben, vagy fiatalokban, és aztán a magukról megfeledkezett felnőttekben is az alkotásnak egy olyan furcsa ingere, amit rombolásnak szoktunk nevezni. Jól emlékszem, hogy Hajdan, amikor Kispest felé közlekedtünk, mindig láttuk az ottani járműveken, hogyha Fradi meccs volt éppen a közelmúltban, mert teljesen föl volt hasogatva minden ülés, sőt, ezt akkor láttuk, ha a Fradi kikapott. Tehát akkor törtek, zúztak az emberek, mert valamilyen módon hozzá akartak járulni ahhoz, ami megtörtént, és nem jutott jobb eszükbe. Emlékszem, egyszer Nyíregyházán voltam, ott van Váci Mihálynak egy kedves szobra, szintén kitárt karral áll, márvány alapzaton, egy sovány bronz szobor, ilyen ember volt, ő ismertem őt személyesen is még, hát nem volt olyan nagy ismert, egyoldalú volt, én ismertem főleg őt, de találkoztam is vele, és egy ilyen nagy szívű ember volt, talán egyesek látták a 120-at verő szív című kötetét, tartották a kezükben, szép olvasható versei voltak, és emlékszem, egyszer egy fiatal csoport ordítozott ott egy hajnalon a szobor körül, én kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy megpróbálják letörni a kitárt karjait, és aztán az egyik fiúnak az jutott eszébe, hogy egy nagy kődarabbal próbálta bombázni, majd miután nem járt eredménnyel, akkor teljes erejéből a márvány laphoz csapta a követ. Szóval az embert valahogy idegesíti, ingerli, olykor az, hogy nem tud egy másik világot teremteni. Néha azt képzeli, hogy ő teremtette Istent, és átírhat bizonyos szabályokat. Nagyon szenvedünk a politikusoknak attól a gőgjétől, ahogy az 5. vers mondja, utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfúvalkodott, aki azt képzeli, hogy egy másik világot, egy másik rendet teremthet, amiben rendjén van az igazságtalanság például, amiben bármiféle felhatalmazásra, államformára hivatkozva el lehet venni egyes embereknek a jogait, meg lehet őket alázni, gyűlöletet lehet ellenük hirdetni, hogy bármi fölszabadítana bennünket arra, hogy kioltsuk mások életét, elvegyük értékeiket és összetörjünk fáradtságos munkával létrehozott dolgokat. Azt hisszük. És vannak politikusok is, akik így hiszik. Nem tudunk egy másik világot teremteni szerencsére. Ezen a világon belül Isten meghatározott egy bizonyos rendet. Ilyenek az alapvető jogok is, amelyekhez minden embernek ragaszkodnia kell akkor is, hogyha az kényelmetlen az ő számára, vagy lelassítja az elképzeléseinek a megvalósulását, akkor is tekintetbe kell vennie a többiek jogait is, mert a Föld nem egy emberé, nem keveseké, hanem mindenkinek otthont adott benne Isten, és egy adott történelmi korban az egyföldi életét mindenki szeretné a lehető legnagyobb boldogsággal eltölteni. És ezért utálatos az Úr előtt az, aki felfúvalkodott, és nincs tekintettel másokra. Nagyon érdekes a negyedik mondat, amiben azt mondja az ige, hogy minden teremtett az Úr a maga céljára, az istentelent is a büntetésnek napjára, de nem egészen ezt jelenti az eredeti mondat, hanem, hogy nincs elszabadult, öncélú gonoszság ezen a világon, hanem Isten a gonosz embernek a cselekedeteit is befogja a maga terveibe. Van egy középkori festmény, ahol a sátán talicskán tolja az építőköveket egy templom építéséhez. Vagy vannak ezek a mesék Noé történetéből is, hogy ellenségei éjszaka nagy fáradtsággal összefűrészelték és kifúrogatták a gondosan előző nap összekészített faanyagot, és másnap reggel Noé azt tapasztalta, hogy pontosan ott vágták el és furták ki, ahol neki a következő nap az építést folytatni kellett volna. Tehát ezek az egyszerű kis mesék, amelyek az emberi rossz indulatnak, a céltalannak, hit rossz akaratnak a tombolásáról szólnak, mint arra emlékeztetnek, hogy Isten ezt is uralja. A sátánt is uralja. Sátán sem dobzódik saját akarata szerint Jób könyvének a bevezető gondolataiban, kerettörténetben benne van, hogy az Úr szolgái közt jelenik meg a sátán, és Isten szabja ki a határait. Alig értünk valamit ebből a működésből, de az biztos, hogy nem vagyunk hívei a kettős isteni gondolatnak, a dualizmusnak, ahogy ezt a teológia mondja, hogy van egy jó Isten, meg van egy rossz Isten, és hát mi pedig itt vagyunk közbül az áldozatok. Néha hizelgünk egyiknek, másiknak, vagy békén hagynak, vagy jaj nekünk, és akkor menekülünk jó Istenhez, hogy védjen meg a rossz Istentől. Nem bölcs és biblikus gondolat ez. Mindent Isten alkotott, és azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja, a rossz dolgok is. Olyan nehezen értjük meg Isten útjait. Olyan nagyon szeretnénk rávenni őt, hogy változtassa meg. Mondjuk így, hogy mi is így voltunk kicsit, akárhogy formáljuk a gondolatokat Nelsonnal kapcsolatban, és hogy Uram, tedd ezt, tedd azt, kértük őt, hogy hallgasson meg minket. Annyi jó érvünk volt, csak jó érvünk volt azzal kapcsolatban, hogy miért kérjük az Urat, hogy ne engedje a halált diadalmaskodni. És ő adott időt, kis időket, adott benne sok-sok szépséget, áldást, örömöt, de nem változtatta meg az elképzelését a mi akaratunk szerint, hanem bennünket gazdagított, áldott meg, és Nelsont is, és vitte véghez azt, amit akart, és minket készített fel arra, hogy el tudjuk fogadni az ő akaratát, és tudjunk valahogy vele simulni abba a világba, amiben egyik törvény az is, hogy el kell menni. Innen erről a földről, ki hamarabb, ki később. Nem a semmibe, nem az elmúlásba, a felejtésbe, hanem az Úrhoz. Mert így van, ahogy az apostol mondja, hogy az Úrnál lennünk jobb, csak mi ezt olyan nehezen hisszük el, és annyira erős a dolognak a földi oldala, olyan nehéz tehet nekünk látni a búcsúnak a nehézségeit és az árny oldalát. De mégis arra tanít ez a kis szakasz is bennünket, bízad az Úrra te dolgaidat, hangolódj össze vele. És ez nem belenyugvást jelent, fatalizmust, hanem valami halvány megértést és sok-sok hitet és bizalmat. Bizalmat abban, hogy Isten nem ellenség, nem elvenni akar, nem lerombolni akar. Egy világot teremtett így, ahogy van, élettel és halállal, magassággal és mélységgel, de mindenek felett ott van az ő áldott valósága. Ott van az a kedvessége, könyörületessége, igazsága, amelyet eltörli a bűnt, és arra tanít minket, hogy járjunk vele Isten félelemben, és forduljunk el a gonosztól. Az ember földi életének két nagy nehézségét említi a 7. és 8. vers, az ellenségek támadásait és az anyagiak miatti aggodalmasságát, ami nagyon erősen rányomja a bélyegét a mi földi útunkra, de Isten jó akarata még ezen is átsegít bennünket. Ezek a dolgok nem szakaszthatnak el bennünket Istennek a szerelmétől. És végül a 9. vers úgy ismétli meg az első mondatot, nagyjából ugyanaz a gondolat, az ember elméje gondolja meg az ő útját, az embernél vannak az elme gondolatjai, mondta az első vers, de az Úr igazgatja annak járását az első versben, de az Úrtól van a nyelv felelete. Tehát nem csak az elhatározás, hanem a lépések megtétele is. Máshogy gondoltuk az életünket Isten nélkül. De milyen jó volt, hogy egy ponton találkoztunk vele, és ott bekövetkezhetett egy fordulat, egy fordulóponthoz értünk el. Az elménk sokféleképpen képzelte el az irányt, de az Úr az igazság ösvényére igazította a lábunkat, és vele járunk. Sokszor jutott eszembe az elmúlt napokban a 23. Zsoltársokat elmondott igéje. Merre-merre jár az ember a jó pásztorral? Addig boldogan követi, amíg a füves legelőkre és csendes vizekre vezet, és átcsap ez a lírai mondat abba a mély tónusú gondolatba, hogy még ha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Igen, a halál árnyékának, homályának földjén is át kell mennünk, de nem pásztor nélkül megy át ott a nyáj. Nem arról van szó, hogy átküldi a nyájat, mert az ember ne kockáztasson. A jó pásztor életét adja a jókért, elől megy és követik őt. A halálban is elől menj, és követik őt a juhai. Igen, az ember elméje végigjár sokféle utat, de aztán az Úrral megyünk életünk minden lépésében, az első tétova lépésektől, kósza lépésektől kezdve addig a nagy-nagy pillanatig, nagy lépésig, amelyet átlépünk a mulandóból az örökké valóba. Isten segítsen meg minket ezen az úton. Amen.
Álljunk fel, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, az életnek a lehetőségét, az örök életet. Köszönjük, hogy semmi sem választhat el minket tőled, a te szeretetettől, a te szerelmettől. Segíts, hogy tudjuk rád bízni minden helyzetben a mi dolgainkat, ha tudjuk kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Te segíts minket így ezen az előttünk álló héten, az előttünk álló napokban is, légy velünk, adj vigasztalást, örömet, erőt nekünk. Amen.
Helyünket elfoglalva befejezésül a 95. dicséretet énekeljük, a harmadik verset, majd az áldás és a hirdetések után záró énekeljük.